Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hát szeretettel köszöntele beletek, keves szalókosok, már harmadjára ebben az esztendőben, hiszen a harmadik napunknak, annak is a végéhez érkeztünk, de a csúcshoz és a forráshoz, a Szentmiséhez. És hát ebben a Szentmisében nagy szeretettel köszöntöm az Eucharist együttest, akik már egy csodálatos koncertet adtak nekünk a délután folyamán, és milyen jó, hogy most itt a Szentmisében is szolgáltak, és itt is hallhatjuk, ahogy dicsőítitek az Urat, és ahogy együtt dicsőítjük mindannyian. Köszöntöm a kedves atyákat, akik itt vannak velünk, mindenkit, akik együtt ünnepelnek, akár a helyszínen, akár a Szent István tévén, rádión keresztül kapcsolódnak be a mai Szentmisébe, és hát nem utolsó sorban köszöntöm az est főcelebrását, a dr. Has Csaba atyát, teológiai tanárt, a biblikus teológiának a professzorát, egerbaktai plébános atyát, aki hát a szomszédból érkezett, nem tudom, hogy gyalog-e, vagy ők majd holnap jönnek. A baktaiak ilyen kemény zarándokok, ők gyalog nekivágnak, és holnap megteszik ezt az utat, úgyhogy várjuk őket, add át nekik, hogy várjuk őket szeretettel. És a Csaba atya itt van több okból kifolyólag is, egyrészt van kötődése Szalókhoz, nem is akármilyen, hiszen képzeljétek, hogy az alapító atya, Domán Ferenc atyának nagyon sok köze van ahhoz, hogy ő egyáltalán nem csak hogy pap lett, hanem egyáltalán megtért, majd lehet, hogy mesél róla a Szentbeszédbe, és hát jeles évfordulót ünnepel, ugyanis az a különlegessége az atyának, hogy szent évben szentelték, és most meg egy szent évben ünnepelheti az ezüst miséjét, úgyhogy ezüst misés áldásban is részesülhetünk. Isten hozott a körünkben, de hát igazából te itt is itthon vagy, hiszen nagyon sokat töltöttél itt a fiatalságodból, papságodból, és kérlek, hát mutasd be a legszentebb áldozatot most itt, az ezüstmisédet, és szeretettel várjuk majd a tanításodat is.
Köszönöm szépen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Kedves ünneplő testvérek, kedves atyák, hát kicsit nehezen találom a szavakat azzal kapcsolatban, hogy itt ezen a helyen köztetek 25. papi jubileumomat ünnepelhetem. Azon a helyen, ahol Jóistennek a gyermeke lettem, először találkoztam Jézussal a szent áldozásban, itt voltam megbérmálva, és azt hiszem, hogy talán egyszer miséztem itt azóta ezen a helyen, mert sokszor járok errefele, a szomszéd falunak, ahogy Gianni atya mondta, plébánosa vagyok. Néhány kivételtől eltekintve az itt jelenlévő atyákat, kispapokat, mindenkit tanítottam. Ők is részei az én hivatásomnak, sőt még az együttes is, ők nem tudnak róla, ők is része az én hivatásomnak, a testvérbátyjuk, Henrik atya révén, aki nekem prefektusom volt rövid ideig a budapesti központi szemináriumban. Sok ismerős arc, itt vannak a híveim, és nem csak úgy vannak itt, hogy holnap majd mások jönnek, itt olyanok is vannak, akik most haza fognak este menni, és holnap majd gyalog is el fognak jönni. Tehát itt sokféle kapcsolódási pont van, ami miatt egy kicsit én nehezen tudok beszélni, és nagy-nagy megtiszteltetésre érzem azt, hogy meghívtak, lehetőségem adódott, és hogy így közösen együtt tudunk ünnepelni ezen a mai nagyon szép estén remélhetőleg. Együtt fogunk Jézussal találkozni, elmélkedünk papságról, mindarról, amit Lajos atya a Szalóki levélben megpróbált ránk bízni, próbáljuk teljesíteni a feladatot, és megtalálni azokat a töbleteket, meg erőtereket, ahogy ő fogalmaz már sok-sok évtized óta, amelyek révén mindig közelebb tudunk kerülni mesterünkhöz, urunkhoz, aki maga a mi reményünk, az igazság. A remény és az igazság az sosem egy elvont fogalom, hanem nekünk keresztényeknek mindig egy személy. Jézusnak a személye, és rajta keresztül a mennyei atyának a személye. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk téged, nagy dicsőség. Istenünk, mennyei király, mindenható atyad Isten. Úrunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Úrunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ.
Könyörögjünk, Istenünk, te megmutatod igazságot, fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen.
Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes egy alkalommal így beszélt a néphez. Engedelmeskedj az Úr a te Istened szavának, és tartsd meg a parancsokat és rendelkezéseket, amelyek a törvénykönyvben írva vannak. Térj meg szíved, lelked mélyéből az Úrhoz, a te Istenedhez. Ez a törvény, amelyet ma adok neked, nem túlságosan nehéz, és nem is elérhetetlen számodra. Nem az égben van, hogy azt mondhatnád. Ki hatol fel érte az égbe, ki hozza le és hirdeti, hogy hozzászabhassuk tetteinket. De a tengeren túl sincs, hogy azt mondhatnád. Ki kell át érte a tengeren, ki hozza el és hirdeti, hogy hozzászabhassuk tetteinket. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben. Így hozzászabhatod tetteidet. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála!
Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra élet. Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra élet. Hozzád imádkozom, Uram, hallgass meg kegyelmed idején, Istenem, mérhetetlen jóságodban hallgass meg, hűséged szerint segíts rajtam. Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, irgalmad bőségében tekints reám. Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra élet. Én azonban szegény vagyok és szenvedek, de szabadításod, Istenem, fölemel engem. Ének szóval áldom Isten nevét, dicsérettel magasztalom őt. Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra. Az alázatosak látják ezt, és örülnek. Keressétek Istent, és szívetek újra élet. Mert az Úr meghallgat minden szegényt, és foglyait nem hagyja magukra. Alázatosak, keressétek Istent, és szívetek újra élet, mert Isten megszabadítja Siont, Júda városait újra felépíti. Szolgáinak fiai örökségül kapják, laknak majd, kik nevét szeretik. Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra élet.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a kolosszaiakhez írt leveléből. Testvéreim, Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön. A láthatókat és láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen az hála. Tanításod lélek és élet, örök életet adó igéd van.
Az Úr legyen veletek.
És a felelkedőn.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt. Mint mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De hát ki az én felebarátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, s bekötözte, majd pedig felültette terhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, s ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéjé.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves ünneplő testvéreim, kicsit nehezen találom még mindig a szavakat. Talán azzal kezdeném, hogy mi is jár ilyenkor egy atyának a fejében, amikor eltelik 25 esztendő. Hát akkor már észre lehet venni nyilván, amikor az ember reggelente tükörben néz, hogy már nem a 25 évvel ezelőtti saját maga néz rá vissza. Kicsit az időjárás ugye eltüntette a hajat, vagy esetleg az intelligencia az, ami ledobta ennyi idő alatt. Dupla akkora a súllyal, most már szemüveggel. Ennek kicsit érdekes gondolatok kavarognak az ember fejébe, és főleg akkor, amikor visszagondol a 25 évre, hogy hát végül mégiscsak megmaradtam. Megmaradtam a Jóistennek a szolgálatába minden ellenére, és Sík Sándornak a versét vettem elő, amit nagyon szeretek ilyenkor hallgatni. Ez eddig a kollégáimmal, az ő jubileumaikkal összefüggésben, most már a sajátommal. A Misék című versének a második versszaka. Ezüst mise férfiak ünnepe. Eljárt az élet forró közepe. Sűrög az ember korhamvac fővel, a munkából is ima lesz idővel. Haszontalan szolgák vagyunk, a szerelemből megmaradt a hűség, ezüst hajunkkal téged szomjazunk, ezüst igazság, ezüst egyszerűség. Amikor ezt a verset úgy felidéztem magamba, megmondom őszintén, még az évelején az volt a gondolatom, hogy jó lenne a Jóistennel kettesben megbeszélni mindazt, ami ebben a 25 esztendőben, illetve az előtte lévő pár évben történt. Aztán valahogy megváltozott a program. A férfiak ünnepéből, ahol a férfi egyedül szeret ünnepelni, és maga megbeszélni a Jóistennel a vitás, kérdéses dolgait, vidd azt, amiért hálát tudok adni. Hát végül is néhány merénylet révén úgy adódott, hogy nyilvánosan ünneplek, nem bántam meg, és köszönöm azoknak, akik ezt a merényletet végrehajtották. Szülővárosomban kezdték az egykori minisztránsaink, majd folytatta Gianni atya ezt a merényletet, amikor ide meghívott, erre végképpen nem gondoltam volna. Majd végén ki fog számotokra derülni, hogy végül is miért vagyok itt a mai napom. Hát merénylet történt kettő is, így nyilvánosan ünneplek. Jobban izgultam, amikor készültem, most is jobban izgulok, mint az új misémen, vagy akár a papszentelésemen is. Ezért már tegnap már kínomban azt csináltam, hogy megkérdeztem a minisztráns fiúkat, akik itt vannak, fiatalokat, hogy mondják meg nekem, miről beszéljek, mit akarnak hallani. Ők a fiatalok, tessék megmondani. Én egy teológiai tanár vagyok, én el fogom mondani akkor az evangéliumot, miről szól. Tartunk a tisztelendő urakkal egy biblikum órát, mint a régi szép időkben, egy egzegézist, és akkor... Igen. És akkor rendben vagyunk. Hát nagyon aranyos válaszok születtek, még a néniket, asszonyokat is megkérdeztem, Hát volt, ahol csak diplomatikus mosoly volt a válasz. Még a mai szentmise előtt is rákérdeztem, hogy áruld el, miről beszéljek. Diplomatikus mosoly. Akkor volt, aki azt mondta, hogy ez nagyon tetszett, beszéljek a házasságról. Hát mondom, pont én leszek a legjobb, aki a házasságról fogok beszélni a fiataloknak. Nyilván leghitelesebben én fogok tudni erről beszélni. 25 év papság után az asszonyok is aranyosak voltak, mondták, hogy hát, hogyha megvan magának a szókincse, hát az megvan, ugye az olasz is úgy mondaná, hogy non mancano le parole, nem hiányoznak a szavak, hát az biztos van. Hát a végén aztán máshogy alakult a dolog, mert az íróasztal fiókomban megtaláltam valamit. Mindent el szoktam tenni, amit emberileg fontosnak tartok, és egy levelet találtam. Tehát nem csak Krisztián és Gianni atya hívott meg itt engem, hanem ez 25 év távlatából egy meghívó, mégpedig dr. Kerényi Lajostól, Almás Füzitő egyes számú, nem tudom, körzet, posta lehetett ez akkor. Meghívtam őt annak idején az új misémre, ez a meghívómnak a fele, amit atya visszaküldött az üzenettel Csaba napra, ahol a következőket írja. Szóval kedves Csabám, a szívem veled dobog, nem lehettem ott már, mint az új misémen nem lehetett ott atya. Most gratulálok, igen boldog vagyok, hogy megint lett egy papunk. Kérem Jézust, maradhass mindvégig álhatatos, kedvedet soha el ne veszítsd, jó lenne, ha Egerszalókra egy este mondanál egy primíciát. Ez a primícia soha nem lett elmondva, különböző okok miatt. Hát 25 év múlva úgy tűnik, hogy sikerült megérkezni ide egy szentmisét mondani, úgyhogy kedves Lajos atya, hogyha nézed a tévét, akkor jelentem, itt vagyok. Megérkeztem 25 év után, sikerült. És szolgálatra jelentkezem az őskapitánynál, a parancsnoknál, hogy teljesítsem ezt a ma esti küldetést, hogyha az ő szavajárásával akarok élni. Tehát megvan a meghívó, kicsit meg is nyugodtam, hogy akkor miről is kell beszélnem. Már előtte meghallgattam a Szalóki levelet, nekem mindig nagyon tetszenek atyának az üzenetei, ez is egyszerűen fantasztikus volt, nagyon sokat épülök rajta. És egy remény. Hát remélem, hogy a mai szolgálat az mindegyikötöket megerősít egyfajta reményben. Ugye azt mondta ezzel kapcsolatban a Szalóki levélben Lajos atya, hogy a mostani Szalóki találkozónak egyik nagy kihívása és válaszadása, hogy megjeleníteni ezeket a csodálatos töbleteket, erőket. Hogy milyen töbleteink vannak ebben az életben, amelyek reményt adnak nekünk. És hát próbáltam, hogyha már ez a parancs, akkor próbáltam összegyűjteni, hogy mi az, ami számomra annak idején, és számotokra is itt reményt adhat. Talán kezdenénk a Szentírással, azért mégiscsak egy kis biblikumot be kell vonni, innen indítanánk. A mai olvasmányok közül ószövetségi olvasmány, evangélium, nem akarom túlbonyolítani, úgyhogy nem kell megjedni, nem fogunk héberezni, görögözni. Csak arra akarom ráirányítani a figyelmet, ugye azt mondja, hogy egy írástudó odalép Jézushoz, most nekünk a szándék az végül is mindegy, hogy miért ment oda, és neki szegezi a kérdést. Mester, mit kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Ugye magyarul lefordítva, mit kell tennem azért, hogy üdvözüljek? Na most ez a kérdés kétféleképpen értelmezhető. Egyik része arról szól, hogy a korban nagy viták voltak azzal kapcsolatban, hogy a zsidókra vonatkozó 613 parancs közül melyik az az egy vagy kettő, amit okvetetlenül meg kell tartani. A másik pedig, ami számomra egy kicsit úgy megmozgatta a fantáziámat, hogy azért ezt a kérdést így föl szoktuk-e tenni, hogy mit kell nekem tenni ahhoz, hogy eljussak az örök életre. Mert lehet, hogy ez egy kicsit ateistának tűnik a részemről, de elég sokáig az voltam, hogy hát annyira ezt a kérdést nem szoktuk így. Így ebben a formában nem szoktuk föltenni. Miért nem? Mert nekünk az életformánk az, ami az üdvösségre vezet minket. Tehát nem egy-két tett. Mit kell tennem? Hát, ha tőlem ezt így valaki megkérdezi, hát annyit tudnék neki mondani, mindent. Tehát mindent meg kell tenni. Nem tudnék jobbat. Tehát ezt így nem szoktuk föltenni, és ez szerintem a Szent Szerző, ő is nagyon jó tudta. Ezt így nem szoktuk föltenni. Valamire föl akarta hívni a figyelmet. Mi az, amire föl akarta hívni a figyelmet, hogy ugyanakkor maga a gondolat mindegyikünkben ott van. És nem csak a vallásos emberekben van ott, a nem vallásos emberekben is ott van. Hogy mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek? Milyen formában? Hát a lelki ismeretem. Az, hogy vannak dolgok, amiket az embernek okvetetlenül meg kell tennie. Tehát nem tudom, volt-e valakinek az a fajta érzése, hogy egy helyzetbe került, hogy valamit meg kellett tennem, ha tetszik, ha nem, mert tudtam azt, hogy ez az egyetlen helyes módja a tovább lépésnek, hogy bármi történik, akkor is meg kell tennem. Nincs választási lehetőségem. Nem tudom, mi jár érte, milyen jutalom, de azt mindegyikünk tudja, hogy valamilyen jutalom jár érte. Ezt még a nem vallásosak is tudják, hogy meg kell tenni, amit a lelkiismeretem követel. A lelkiismeret. És ugyanez az ószövetségi olvasmány is azt mondja, a törvény közel van hozzád a szívedben és az ajkadon. Hát a lelkiismeret, hogy úgy vagyunk megszerkesztve, hogy a lelkiismeretünk hittamból is tanuljuk, Isten szava bennünk. Hogy a teremtett világ úgy van megteremtve, hogyha megteszem azt, amit a lelkiismeretem követel, akkor nagyon közel járok ahhoz, hogy megtegyem azt, amit a 10 parancs követel. A zsidó hagyomány azt mondja, hogy a Jóisten nem véletlenül teremtette 10 szóval ezt a világot, mert ez a 10 szó a 10 parancsnak a 10 felszólítása is egyben. Ahhoz illik. Lelkiismeret. És akkor innen indítanánk. Ez volt az első pontunk. És akkor itt térnénk rá arra, hogy miért vagyunk itt, mit jelenthet nekünk ez a hely, és hogy én is miért vagyok itt. Miért pont veletek együtt fogok ünnepelni, majd a szándékot azt csak a végén fogom kérni tőletek, hogy milyen szándékra imádkozzunk. Lelkiismeret. Az enyém tudják, meg akik ismernek, hogy én magam is ateista voltam, egészen 16 és fél 17 éves koromig. Nem volt probléma a lelkiismeretnek a szavával. Próbáltam mindig megtenni mindent, amit kért tőlem, de nem hittem. Innen van az a tapasztalat, hogy amikor keresztény lettem, igazából az életformán nem túl sokat kellett változtatni, mert sok mindent az ember addig is megtett. Lelkiismeret. De a nagy döntések. Én is ilyen tengő-lengő gyerek voltam kamaszkoromban, nem a rosszabbik fajta, de azért úgy, hát nem is a hitnek meg az elköteleződésnek a hatalmas példaképe. És itt én ennek a lelki gyakorlatnak a szervezőit szeretném kiemelni. Ugye Lajos atyát, akit ismerünk, akit pontosan olyannak ismertem meg, így követi azokat az elveket, amiket én is fontosnak tartottam kamaszkoromban, hogy vannak igazságok, amiért az ember végletekig kiáll. És ott van a papi példaképem is, az egykori plébánosom, aki ennek a falunak is volt a plébánosa, és ennek a lelki gyakorlatnak is az egyik fő atyamestere, megalkotója, a Domán Ferenc atya. Nem akarom elmondani az élettörténetét, ami engem úgy megragadt, voltam olyan helyen káplán, ahol ő is káplán volt, Jászapátin, hogy ami közös benne meg Lajos atyába, az volt, hogy ők egy olyan világban nőttek fel, ami ma már nem létezik. Már az én korosztályom sem ismeri. A szüleinknek a korosztálya sem ismerte már azt a világot, amit ők még gyerekként láttak. Lajos atya már a 30-as években, az én plébánosom a 40-es, 50-es években. Az a magyar társadalom, tudjátok, ami elsüllyedt, ami nincs többet. És hogy ezek az atyák, ő is megpróbált ebből minél többet megmenteni. És ez volt a célja. És a mód, ami miatt ti is itt vagytok, hogy kiken keresztül lehet megmenteni mindazt, ami Istenhez tartozik, hát a fiatalokon keresztül, akik tovább viszik mindazt, amit mi jónak láttunk, megőriztünk. És rátette az életét. És emiatt folyamatosan büntették. Jászapátin, utána Miskolcon, és a végén ide került büntetésből Egerszalókra, mert itt nem jártak az emberek templomba, romos volt a templom, romos volt a plébánia, mesélte, hogy a plébániáról be lehetett látni a templomnak a szentélyébe, és akkor azt mondta, hogy ha itt nem járnak templomba, akkor majd máshonnan fognak ide jönni és templomba járni. És felelevenített három olyan búcsút, ami Szalókhoz, mint kegyhelyhez kapcsolódik. És ezeken a búcsúkon jöttek a fiatalok. És ezek a fiatalok voltak azok, akikből megalakult ez a lelki gyakorlat, ahová meg lett hívva Lajos atya is, akivel egy nagyszerű párost alkottak. Mi ebben a remény? Az, hogy akkor szocializmus volt, itt a többségtek ezt a fogalmat így nem ismeri, nem éltetek benne, mi részben a bikorosztályunk már még igen. Hogy ennek ellenére, hogy tiltva volt minden, rátették az életüket. És próbáltak valamit elérni. És így alakult meg Egerszalók. És így lett nagyon sokunk számára ez a hely reménynek a forrása. És akkor itt lépnénk tovább. Akkor kezdenénk magával a hellyel. Hát ami miatt én itt vagyok elsősorban, az az, hogy nekem a keresztény életem ebben a faluban, ezen a helyen kezdődött. 1993-ban, július 21-én kereszteltek meg itt, ennek a lelki gyakorlatnak a keretén belül, a főoltárnál, a régi szabadtéri oltárnál, aminek most ti háttal ültök. És ez a hely, hogy mi volt ez a szabadtéri oltár eredetileg esetleg, hogyha valaki tudja. Amikor én ide kerültem Egerbe gimnáziumba, 1990-ben jöttem Egerbe tanulni, én katonai iskolába jelentkeztem, ugye, ami a mai kadét iskolának felel meg. A buszmegálló mellett volt egy nagy felszabadulási emlékmű, ezt mindenki tudja nagyjából mit jelenthet, ami mellett én a mindig éppen aktuális barátos démat vártam. És ez a felszabadulási emlékmű, ez lett az itteni szabadtéri oltár, mert az atya megszerezte. És hogyha ránézünk erre az oltára, ugye 12 apostol, Szent Háromság, a felszabadulási emlékműből. És amire senki nem gondol, pedig Egerben van még egy hasonló hely, hogy miért van rajta a szűzanya. Nem csak amiatt, hogy kegyhely, hanem hát utal a Jelenések könyvére, meg a teremtés könyvére, Sátán Tipró asszony. Tehát erre az emlékműre az ember ránéz, és tud róla valamit, akkor tudja azt, hogy ez a küzdelem lezajlott. Vége. Győztünk. Mária, aki mindegyikünknek az édesanyja, legyőzte a sátánt. A Sátán Tipró asszony. És az ő fia. A hely, ahol ültök. Ugye ez a hely így az atya elbeszélése szerint nem létezett. Ez egy vízmosás volt, mint itt nagyon sok faluban, ahol én is szolgálok, vannak a temetőkben vízmosások. És nagyon sokan itteni hívek, ugye nénik, komoly munkával ide hordatták az éppen akkor átépülő falu, ugye akkor építették ezeket a kocka házakat a 80-as években, a törmelékét, hogy föltöltsék ezt a helyet, hogy a fiataloknak legyen hol lelki gyakorlatot tartani. Tehát ahol ti ültök, alattunk, itt van a falunak a múltja. És általatok már nem ismert, mert nem élő emberek, ők azok, akik nagy-nagy szeretettel készítették elő ezt a helyet. Vagy ugyanezek a nénik, akik betonozták a lépcsőt. Malterozták a templomba az íveket a mester előtt, amikor az a freskót festette. Akiket én még ismertem, a Marika néni, a Panni néni, a Piroska néni, a Bora néni, akiket az ember nagyon sokszor úgy talált, hogy valamit éppen komoly fizikai munkát végeztek. És ez számotokra egy nagyon komoly üzenet. És hát én fontosnak tartottam, hogy elmondjam, hogy ezek az emberek, akik már azért jó 10 éve nincsenek közöttünk, itt vannak ők a temetőben, itt helyezték el őket, ismeretlenül nagy-nagy szeretettel gondoltak rátok. És sok mindent megtettek azért, hogy itt most együtt lehessünk. És ez reményre ad okot. és egyben egy felhívás is arra, hogy nekünk is valami hasonlót kéne létrehozni. Hogy valamit, ami másoknak szól, esetleg olyanoknak, akiket mi nem ismerünk. Valamit tenni azokért, akikre ilyen formán nagy-nagy szeretettel gondolunk. Azután a másik, amit még akarok mondani, a megtérésem. Én 92-ben tértem meg, nem akarom részletezni, és hogyan kerültem kapcsolatba Szalókkal. Hát otthon tengtem, nyár volt. Szülővárosomnak, ez egy észak-magyarországi iparváros, bementem a templomába, és ki volt éve, hogy Szalóki levél. Az ember úgy megnézte. Visszajöttünk ide a honvédséghez, és ugye megkértem az egyik szobatársamat, akiről tudtam, hogy templomba járó, hogy mondom, én templomba járok most már, én szeretnék egy papot, meg akarok keresztelkedni. És ő kihozott Szalókra, mert azt mondta, hogy abban az évben Lengyelországban gyalogos zarándoklaton voltak, és ott megismerte egy atyát, aki itt Szalókon plébános, ahol lelki gyakorlat van, jöjjünk ki. És így kezdődött nekem a keresztény életem itt ezen a helyen, ahol igazából, ha valaki emlékszik a tegnapi evangéliumra, az ember megkapott mindent. Barátokat, kiváló lelkivezetőket, közösséget, olyan lelki meg emberi élményeket, amire addig az ember nem is vágyhatott meg tudatában se voltam egyáltalán, hogy ilyenek léteznek. És ez itt kezdődött ezen a helyen. Ezért vagyok itt. És ezért fogadtam el a kedves meghívást. És utána itt kezdődött az a fajta küzdelem, aminek a vége, ugye, szeminárium, papszentelés lett, tehát rengeteg aranyos dologgal, ami itt zajlott, és egy kicsit majd a végén nem sokára utalnék is rá, lassan a végére érünk, kedves dolgokkal, mert ezek az atyák, ugye, Lajos atyát ismeritek, de az én plébánosom is, azért rengeteg mindent eltűrtek nekünk. Tehát sokat eltűrtek. Ide bármikor ki lehetett jönni, néha kiszöktünk a kollégiumból, kijönni ide jó rántottára, akkor beszélgetni, jöttek kispapok, akkor velük találkozni. Sokszor segítettünk itt nekik a szertartásokban, atyának is, itt mentem el éppen egy sír mellett, ahol én még katona voltam, és akkor reverendába itt díszelektem a temetésen, közben pedig az egyik tisztemnek az édesapját temették. És akkor onnantól kezdve nekem bent végem volt. Úgyhogy bent egyenruha, itt kint meg reverenda. Vagy úrnapja volt, akkor az atya nagyon megharagudott ránk. Na, atya, tegyük egy kicsit az életet mozgalmasabbá, hogy a trabantja volt, és a Deményi templomba keresztbe fordítottuk a kocsibejáróba, amikor csináltuk a tüzet. Megfogtuk a trabantot, és akkor úgy betettük neki a bejáróba, hogy ne tudjon kiállni. Akkor nagyon megharagudott, mert akkor olyan jó csináltuk direkt neki a tüzet töményt, hogy majd felgyújtottuk neki a Deményi templomot. És akkor nagyon megharagudott, akkor ki kellett egy kicsit úgy elgeszteni, meg kellett alászkodni, hogy ezért nem így gondoltuk. Rengeteg mindent eltűrtek nekünk, és az volt benne a jó, hogy ami szintén egyfajta remény, hogy egy olyan egyházat ismerhettem meg rajta keresztül, ami létezik, ahol bármikor egy papra rá lehet nyitni az ajtót. És bármi bajom volt, lehetett hozzá fordulni. Később ő lett a plébánosom. Még ebben a faluban is laktam. Különböző okoknál fogva. Tehát ez remény. Maga a helyszín, ezek az emberek. Talán egy kicsit a történetem is, amiből egy-két dolgot említettem, csak nem akarom elmondani az egészet. És akkor vissza a kiinduló kérdéshez. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Hát, hogy a válasz erre micsoda, hát az alapján, amit elmondtam, én mindenkinek azt tudnám mondani, hogy nyilván van 10 parancsunk, vannak előírásaink, de a lelkiismeretre hallgatni. És azokat a nagy lelkiismereti döntéseket meghozni. Az elmúlt napokban, ez lenne a másik, néztem az itteni Szentmise közvetítéseket, néztem azt, hogy kiknek fogok beszélni. Úgyhogy figyeltelek benneteket, hogy kik lesznek azok, akikkel én találkozni fogok. És ugye elhangzott az, hogy ne legyetek lekvárok, meg ugye az, hogy azért nem kell állandóan punyadni, meg amit én is csináltam, ugye sunyogok, hogy ne kelljen ünnepelni, meg egyéb ilyenek, hogy tényleg annyi stram fiatalt láttam, jó arcokat. És azt az egyet nem tudom elképzelni, hogy akkor miért nem lehet dönteni. Tehát ezt az egyet nem, hogy itt vannak stram fiataljaink, jó arcú, a társadalomnak a jobbik része, és akkor nem döntünk. Pedig kell dönteni. Ahogy Lajos atya mindig mondogatta, hogy fiúk, gyertek el papnak. De lányok, gyertek el, nem azt mondta, hogy apácának előtte, hanem azt mondta, hogy szüljetek jó papokat, vagy gyertek kedves nővérnek. Hogy kell dönteni. Hogy az a döntés, amit meghoztok fiatal korotokba, arra mindig tudtok hivatkozni. Én 17 éves voltam, amikor meghoztam a magam döntését, amikor itt a plébánia kapujába találkoztunk az atyával életemben akkor először, és kijött az az egyszerű ember a reverendájával, ami látszott, hogy egy kicsit megviselt volt, és akkor látta az ember, és hogy én pap akarok lenni. Mert imponált. És azt a döntésemet mind a mai napig tudom vállalni. És nektek is ezt tudnám mondani, hogy minél hamarabb hozzátok a tiszta lélekkel végig gondolt, végig imádkozott döntéseteket, annál jobban fogtok járni, mert hogy telik az idő, egyre több emberi tekintet, vonatkozás fog belépni, meg spekuláció, és nem fogjátok tudni vállalni. Tehát minél gyorsabban. Mert azt lehet vállalni. Ugyanez a házasságnál is, nem csak a papságnál. Hogy fiatalon kell meghozni a döntést. Amikor még nincsenek faxlik, meg meggondolja, hogy ki, meg hogy, meg hogy alkalmazkodjál, hogy türelmes vagy. Amikor még az ember tud szeretni. Meg türelme van a gyerekeihez, a férjéhez, a feleségéhez. Mondom, a házasságról én így nem tudok beszélni, de ezt el tudom mondani, hogy amit az ember fiatal korában tiszta lélekkel hoz, az mindig vállalható. És tegnap nekem, meg tegnap előtt, hogy néztem a Szentmise közvetítéseket, ez forgott a fejembe, hogy miért nem lehet dönteni, miért üres a szeminárium, hogy miért nincsenek kedves nővérek, hogy mit tudom én, lassan elfelejtek esketni, hogy miért van, amikor itt vagytok, és semmiben nem különböztek tőlünk, mint akik egykor itt ültünk. Tehát kell hozzá egy kis bátorság. És én itt fejezném be, rengeteget lehetne beszélni róla, és akkor nekem ez lenne a szándékom, amit én nyilván én hálát fogok adni azért a sok mindenért, amit ebben a 25 évben végig engedett a Jóisten élni, és ti is adjatok hálát a papjaitokért és a szerzeteseitekért. És mindazért, amit kaptatok a Jóistentől. És amit én nagyon szeretnék kérni tőletek, az, hogy szeressétek a papjaitokat. Hogy érezzék azt, hogy szükség van rájuk. Még a legbordabbakat is, meg akikkel nem lehet szóba állni, mint én is nagyon sokszor, azokat is. Hogy érezzék azt, hogy igen, van értelme annak, hogy a Jóisten hatalmas kincseket bízott ránk. És ugyanakkor meg magatok is gondoljátok át az életeteket, hogy mit akartok vele kezdeni. És nem kell félni attól, hogy a Szentlélek, a találkozások, hogy mikor mit intéznek az életetekben. Úgy, mint ahogy az enyémben is, vagy nagyon sok társunkéba. Mert a Szentlélek ott van, és működik. Hogy mi a remény, ugye, amit itt kaphatunk ezen a lelki gyakorlaton. Én a magam életéből annyit tudok mondani, azt, amiről az Úr is nagyon sokszor beszél, hogy Isten a kövekből is tud Ábrahámnak gyermekeket teremteni. Tehát bárki képes arra, mint a mai evangéliumban az a szamaritánus is, aki nem volt zsidó. Bárki képes arra, hogy megtegye azt, amit a jó Isten kér tőle. Megtegye azt, ami kell az üdvösségére. És ez remény. Ezért vagytok itt. Ezért vagyok én is itt, szerintem az atyák közül is jó páran, hanem mindenki, a kispapok, a gyerekek, mert Isten valahol megérintett minket. És nem szabad ettől félni. És arra kell gondolni, hogy egyetlen egy életet kaptunk, és azt az egyetlen egy életet pontosan az általam megismert, itt megismert papi példaképek alapján én arra jutottam, hogy ezt értelmesen kell felhasználni, és minél korábban kezdem az életemnek az értelmes felhasználását, annál jobban fogok én is járni, meg mindenki, akivel Jóisten valaha az életben összefújta az életünket. Hát én azt kívánom nektek, hogy járjatok sikerrel, hogy mindig legyen reményetek, amit itt nekem is annak idején még félig kölyök voltam, ugye az ember azért nem a helyzet magaslatán áll ilyenkor fiatal újbis és papként sokszor, hogy maradjak mindig álhatatos, maradjatok mindig álhatatosak. Soha ne veszítsétek el a kedveteket, és mindig legyetek hűségesek Jézushoz. Amen. Most valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe, és az örök életbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberé lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, téli élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim az Urat minden időben, és imádkozzunk hozzá az igaz ember szeretet kegyelméért.
Hogy az egyház pásztorai ne a holdbetű, hanem az éltető lélek szolgái legyenek. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az államok vezetői a segítő szeretet szellemében gyakorolják hatalmukat. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy egyházközségünk hívei mindig készen álljanak embertársaik megsegítésére. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy betegeink és magukra maradó embertársaink ne legyenek irgalmas segítség nélkül. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy kegyelmeddel segíthessük mindazokat, akiket a bűn kifosztott és megsebesített.
Hallgass meg minket! Kérünk téged, hallgass meg minket!
Istenünk, segíts kegyelmeddel, hogy ne az önzés és részvétlenség vezessen bennünket, hanem a segítő szeretet legyen életünk legfőbb gondja, Krisztus a mi Urunk által.
Amen. Amen.